Kol Izrael. Az Izraeli Rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
Berșeva 35 de grade, iar la Elat 41. Colisa El, vocea Israelului din Ierusalim. Tuturor ascultătorilor noștri, Shalom Rav și bună seara din Ierusalim.
Kol Israel, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5766 év Elulhó 14-e, a polgári naptár szerint 2006. szeptember 7-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov. A mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. A szenzációs híresztelések ellenére sem szerepel a Hamas napirendjén Gilad Shalit szabadlábra helyezése. Izrael feloldotta libanoni légi blokkádot. Tel Avivban jelenleg is folyik a kormány és a hadvezetés távozását követelő tüntetés. Híreink után egy évvel ezelőtt Iránról szóló iráni válsággal kapcsolatos cikkből idézünk, és most a részletes hírek következnek. Az utóbbi napokban Izraelben többször is megjelentek olyan hírek, arab forrásokat idézve, melyek tudni vélték, hogy Gilad Shalit 20 éves katona hamarosan visszatér szüleihez. Nos, ma a Hamas terrorszervezet fővezére Khaled Mashal kijelentette, hogy a 20 katona visszaszolgáltatása egyáltalán nincs közel, sőt nem is szerepel a Hamas napirendjén. Mashal szerint az eddigi ajánlatok nem voltak számára kielégítőek, a közvetítőknek nincs mandátum a komoly tárgyalásokra. Mashal Izraelt vádolja a 20 katona ügyének elhúzódásával. Szerinte Izrael ingyen akarja visszakapni Gilad Shalitot. Meglepő, hogy a terrorista vezér fel van háborodva ezen, miután Gilad Shalit tizedes nem háború keretében, hanem közönséges emberrablás útján esett fogságba, tehát egy közönséges büntetről, emberrablásról van szó ebben az esetben. Mashal panaszkodva megemlítette Jesse Jackson amerikai békepapnak, hogy senki nem dönthet az izraeli katona szabadon engedéséről, palesztin foglyok szabadlábra helyezése nélkül, mert aki ilyet tenne, az a palesztin nép szemében árulóvá válna és élete veszélybe forogna. Jesse Jackson, aki önkéntességi alapon próbálta előmozdítani a fogoly cserével kapcsolatos tárgyalásokat, nem kérte vendéglátójától, a Hamas főterror vezérétől azt a lehetőséget, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt képviselője meglátogathassa Gilad Shalit elrabolt katonát. A palesztinok és támogatóik állandóan Izraelt vádolják a nemzetközi és alapvető emberi jogok megsértésében. Nos, a Nemzetközi Vöröskereszt képviselője látogatásának megtagadása is a fent említett törvények és jogok durva megsértése. Nem is beszélve arról, hogy egy ilyen látogatás megszüntethetné azokat a jogos és egyre jobban megerősödő kételyeket, melyek felmerülnek mint több és több emberben, vagyis az, hogy az elrabolt 20 éves katona életben van-e. Izrael feloldotta a légi blokkádot Libanon ellen azok után, hogy az ENSZ csapatok közölték, hogy készek átvenni a felügyeletet a repülőterek felett. Az elrabolt két izraeli katona családja, Goldwasser és Regev családok tagjai élesen tiltakoztak és bírálták a kormány újabb furcsa döntését. Ugyanis azok után, hogy Izrael elfogadta a tűzszüneti javaslatot annélkül, hogy kötelezték volna Libanont a két túsz katona visszaszolgáltatására, nagy hiba a libanoni zárlat feloldása, minek után a Libanon elleni blokkád volt az utolsó ütőkártya Izrael kezében, amin keresztül nyomás gyakorolhatott volna a libanoni kormányra és ezzel együtt a Hizbollah terrorszervezetre. A 20 katonák családjai mély csalódottságuknak adtak hangot, és Ehud Olmertől követelnek magyarázatot, amiért újból behódolt a nemzetközi nyomásnak, és az izraeli érdekektől eltekintve elhamarkodottan cselekedett. Egyébként semmi jele sincs az izraeli kormány részéről, hogy komolyan elkezdené lépéseket tenni Ehud Goldwasser és Eldad Regev kiszabadításáért. Ma este Tel Avivban a Rabin téren egy újabb tüntetést rendeztek Olmert kormánya ellen. A tüntetésen részt vesznek a Cadal, a délibanoni keresztény milíciák volt harcosai is, akiket 2000-ben septében kivitelezett libanoni kivonulás során Izrael sorsára hagyott. A keresztény milicisták tagjai újságíróknak elmondták, hogy a második libanoni háború alatt többször felajánlották az izraeli vezérkarnak segítségüket hírszerzés terén, de rendszeresen elutasították őket. Pedig ők aztán úgy ismerik Dél-Libanont, mint a tenyerüket, hiszen ott nőttek fel, és ott harcoltak Izrael oldalán. A jelenlegi tüntetés sorrendben az ötödik, melyet a tartalékos katonák szerveznek. A demonstráción azt követelik a kormányfőtől, a hadügyminisztertől és a vezérkari főnöktől, hogy mondjanak le. Karnit Goldwasser, a Hizbollah kezében levő katona, Ehud Goldwasser felesége elmondta a rádiónak, hogy a családok úgy érzik, hogy a nemzetközi közösség sokat tesz Libanonért, míg Izraeltől teljesen eltekint. Sajnos a kormány részéről sem látni lépéseket azért, hogy a nemzetközi közvéleménnyel megértessék, hogy a háború igazi áldozata Izrael és polgárai, és nem a Hizbollah terrorszervezetnek otthont adó Libanon. A háború ugyanis a Hizbollah terrorszervezet háborús provokációjával kezdődött, mikor is Izrael szuverenitását durván megsértve behatolt és támadás intézett izraeli katonai őrjárat ellen. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most következik az egy évvel ezelőtti idézet, amely apró változásoktól eltekintve ma ugyanúgy érvényes.
Az Új Kelet egy minapi számában Barkai Zeév újságíró a Fenyegetés létezik címmel ír elemzést az iráni nukleáris fenyegetéssel kapcsolatban. Egyik napilapunk hétvégi számában terjedelmes interjút közölt egy volt iráni vezető személyiséggel, aki annak idején Khomeini legközelebbi munkatársai közé tartozott, idővel azonban kiábrándult ebből az egész fundamentalista iszlám forradalmi ügyből, és jelenleg az Egyesült Államokban éli világát. Azt hangoztatta, hogy nem kell komolyan venni a jelenlegi iráni elnök olyan egyértelmű nyilatkozatait, hogy Izraelt el kell pusztítani, el kell törölni a föld felszínéről, mert Mahmoud Ahmadinejad kezében nincs hatalom, nem ő határoz. Izraelnek nem kell tudomásul venni, amit mond, és szükségtelen erre reagálni. Így folytatja Barkai Zeév. Nincs kétségem az iránt, hogy az említett személyiség jobban ismeri az iráni elnököt s az ottani helyzetet, mint én. Én viszont azt tudom, hogy egyszer már alaposan ráfizettem arra néhány százezer hit és sorstársammal együtt, hogy nem vettem komolyan nagyon is komoly fenyegetéseket. Ilyesmi nálunk nem fordulhat elő, ugyebár mondottuk. Van valami analógia a két szituáció között? Van. Habár bevallom, határozottan szubjektív jellegű. Nevezetesen, hogy amióta eszemet tudom, folyton kiirtással fenyegetnek. Hitler Adolftól a különböző terrorista vezéreken keresztül, Mahmoud Ahmadinejadig, s e fenyegetés végrehajtásához alaposan neki is láttak az évek során, kiki a maga idejében és módján, minden elképzelhető gyilkos eszközzel, legyen az kés, bunkó, kő, puskabolyó, bomba, gáz, vagy a most készülő iráni atombomba, az elnök fenyegetése alátámasztásoként. Valamiféle végső megoldás iráni fundamentalista módra? Tehát lehet, hogy az elnöknek valóban nincs döntő szava az államvezetésben, az atomprogram azonban tény és való. És ez, így ahogy van, nem valami felemelő érzés. Már most hogyan reagálhat egy olyan halálosan megfenyegetett országa rá leselkedő veszélyre, melynek népe már átvészelt egy genocídiumot? Mit lehet várni tőle? Vajon nincs joga arra, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel megvédje magát, elejét vegye a veszélynek, amennyire tőle telik, és ezt ki is jelentse? Ám az az abszurd helyzet állt elő, hogy ebben az esetben újabb fenyegetés hangzik el másik részről. Nehogy Izrael tenni merészeljen valamit is megelőzésképpen. Ami úgy értelmezendő. Mi el akarjuk pusztítani Izraelt, de jaj annak, aki megpróbálja elhárítani ezt. Vagyis jaj Izraelnek. Nevetséges volna, ha nem volna olyan komoly. Az ajatolláknak ugyanis sikerült úgy beállítani a dolgot, mintha Izrael volna a támadással fenyegető fél, s ez be is vált legalábbis belső vonatkozásban, azzal a céllal, hogy minél jobban Izrael ellen hangolják az iráni belső közvéleményt. Ez nem volt mindig így. Nem isteni rendelés, hogy Irán Izrael legádázzabb ellensége legyen, sőt, valaha nagyon is baráti kapcsolat áll fent a két ország között. A nyugatbarát Shah idejében volt ez, Reza Pahlavi idejében, amikor is többek között iraki olék, bevándorlók ezrei érkeztek Iránon keresztül Izraelbe. Irán volt Izrael fő kőolaj szállítója például, izraeli nagykövetség nyílt muzulmán országban s egyéb vonatkozásokban is volt együttműködés a két ország között. Igaz, a Shahot, Reza Pahlavit megalomániával, költekezéssel, titkos rendőrsége útján történő kegyetlenkedésekkel vádolták, de az bizonyos, hogy nem fenyegette terrorral a világot, s nem terjesztette a vak gyűlöletet és dzsihádot hirdető fundamentalizmust. Tehát mindez 1979-ben véget ért. Hogy mikor lesz Iránnak bevethető atomfegyvere, az nem ismeretes. Jelen fázisban a gyártási folyamat megállításáról van szó, ami nem csak Izrael, hanem az egész nyugati világ, így az Egyesült Államok érdeke is. Hogy ez milyen eszközökkel történik, az nyilván a helyzet alakulásától függ. Nálunk most jellemző módon arról folyik a vita, hogy ez a kérdés bekerült a pártok választási kampányába vagy sem, és egyes pártvezetők feleslegesen beszélnek róla, vagy sem, ami csak árt az ügynek, vagy sem. Bárhogy is legyen, a fenyegetés létezik, s habár mit, mint mondottuk, az egész nyugati világot érintő, az első számú veszélyeztettek mégiscsak mi vagyunk. Feladatunk tehát nem lett más, mint a nyugati világgal karöltve a szükségesnek mutatkozó eszközök felhalmazásával meggyőzni a fenyegetőzőket, hogy tegyenek le pusztító szándékukról. Elég volt. Közben ehhez az elemzéshez kapcsolódik egy friss hír, amely így szól, jelenleg nincs terv az iráni atomkomplexumok elleni támadásra, ezzel a kijelentéssel reagált egy illetékes izraeli a londoni Sunday Times hírére, miszerint Sharon miniszterelnök utasította a vezérkart, hogy március végére készítsen elő támadást Irán nukleáris létesítményei ellen. Többek szerint egy ilyen lehetőség teljesen lehetetlen, elképzelhetetlen Izrael számára, hiszen Iránban most már nem egyetlen nukleáris létesítményről van szó, és a fenyegetés, mint mondottuk, nem egyedül Izrael érinti, hanem az egész világot.
Hangsúlyozzuk, hogy a riport egy évvel ezelőtti, de sok aktualitása van még ma is. És végül az időjárás sorra várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 24-33, a földközi tenger mellett fekvő Tel Avivban és Hajfán 26-31, a Negev sivatagbeli Bércsiván 22-37, és a vörös tenger melletti Éláton 29-42 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom! Erev Tov, Mirusalaim.